kegyelem nékünk is, békesség Istentől, a mi Atyától, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a keresztény gyülekezet azt az evangéliumi szentigét, ami nagypéntek ünnepének igehirdetési alapigéjéül szolgál, és amelyet megírva találunk Lukács evangéliumában a 23. fejezet 44. verséből a következőképpen. 12 órától egészen 3 óráig sötétség lett az egész földön. A nap elhomályosodott, a templom kárpítja pedig középen ketté hasadt. Ekkor Jézus hangosan felkiáltott: Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet, és ezt mondva meghalt. Amikor a százados látta, mi történt, dicsőítette az Istent, és így szólt: ez az ember valóban igaz volt. És az egész sokaság, amely erre a látványra verődött össze, amikor meglátta a történteket, mellét verte, és hazament. Ámen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban. Hát megtörtént. Véget ért a dráma. Jézus lehajtja a fejét. Az ő atyának a kezében ajánlja a lelkét, és meghal. A drámának vége. A kereszt körül álló emberek különféleképpen reagálnak, szembesülnek a történésekkel, Jézus szenvedésével, utolsó perceivel, és majd halálával. Érdemes végigfutni azon, hogy azok, akik ott voltak a kereszt körül, hogyan reagáltak mindenre, ami történt Jézussal. Milyen reakciókat váltott ki belőlük. Először is ott vannak a főemberek, a főpapok, az írástudók, akik igazából talán kárörvendően nézik a kereszten szenvedő urat. Hiszen ők már korábban szerették volna Jézust elítéltetni és Jézust kivégezni, hiszen Isten kárhozza az ő szemükben. Ők már korábban próbálták elfogni, de Jézus kicsúszott a kezeik közül, még nem volt itt az idő, és nem tudták Jézust elfogni. De amit és így nem múlik. Most már ott van a kezükben Jézus, most már tudják, hogy rövid ideje van hátra, és megkapja azt a büntetést, amelyet ő szerintük méltán megérdemelt. Egyfajta megelégedettség lehet a főpapokban, az írástudókban, a népnek a vezetőiben, de azért ott van bennük az a frusztrált düh is, hogy ennyit kellett várni, és talán ez motiválja őket akkor, amikor még a kereszten szenvedő urat gúnyolják, amikor azt mondják neki, hogy magadat megmentetted, ments, másikat megmentettél, ments meg magadat is. Ott állnak tehát Krisztus keresztje körül a főpapok, írástudók, a főemberek, és bennük egyfajta bizarr elégtétel érződik, hogy végre elérték, amit szerettek volna, hogy Jézus megkapja. Aztán ott vannak a katonák, akik szintén gúnyolják Jézust. De mondjuk, mit várhatna az ember azoktól a kérges szívű, kérges lelkű emberektől, akiket már megkeményített a katonai élet, akikre egyáltalán nem hat egy embernek a szenvedése, fájdalma, halál kusája, hiszen ők a csatatereken számtalan embert láttak meghalni. Sokszor hallották a halálhörgést, a halálsiklójokat, a szenvedő arcokat. Őket talán meg sem érinti Jézusnak a szenvedése, Jézusnak a halála. Érzéketlenül, szívtelenül gúnyolják Jézust. Ők is azt mondják neki: szállj le a keresztről. És hogy mennyire nincs bennük szánalom Jézus iránt, semmi nem mutatja és bizonyítja jobban, mint az, hogy amikor Jézus szomjas és inni kér, akkor nem vizet emberiség. És ott vannak a gonosztevők, hát a két gonosztevők. Jézus két oldalán, akik közül az egyik még ott a halál kapujában is gyalázza az Istent és kunyolja Jézus, aki még a halál pillanatában sem tud megtérni és nem tud bocsánatot kérni, és ott van mellette a másik, a jobbik lakor, aki rápirít erre a megáltalkodott gonosztevőre, és azt mondja, nem szégyellek magadat? Hát hallgass már el! Hát mi jogosan vagyunk itt a kereszten, de ez az ember mi rosszat tett? Mi a vétke? Ő ártatlanul bűnhődik szembe, hát szégyell magad, hogy még itt is szidod őt. És akkor talán nem tudatosan, de lelkeményén érezve, hogy itt van a megtérésnek az drága áldott pillanata, odafordul Jézushoz, és azt mondja, Uram, emlékezz majd meg róla, amikor visszajössz. És Jézus utolsó erejét is összeszedve felé fordítja a fejét, és azt mondja neki, még ma velem leszel a paradicsomban. Ott vannak a Golgotai kereszt mellett a gonosz vevő, a gonosz és a megtérő lakó. És aztán hát ott van Pilátus, aki talán nem ott a keresztövében figyeli Jézusnak a szenvedését, de talán a palota erkélyéről, vagy talán egy távolabbi pontról, ahol oda lehet látni, és Pilátusban is vegyes érzések élnek, hiszen még ott van benne a lelkiismeret furdalás, hogy nem sikerült Jézust megmenteni, és meggyőződése, hogy egy ártatlan ember hal meg, de ott van benne a megkönnyebbülés érzése is, hogy hát egy gond kipipálva. Jézus most már meghal, az emberek majd elfelejtik, újra nyugalom lesz, újra béke lesz a tartományban, és nem kell majd a császár elé menni azzal a nehéz feladattal, hogy azt mondja, hogy nem tudtam kezelni a helyzetet. Pilátus is igazából a lelkiismeret furdalását lassan legyőzi. Ez az érzés, hogy végre megoldódnak a problémák, elcsitulnak a lázongások, és újra béke lesz, újra nyugalom lesz, hiszen neki ez a legfontosabb. Aztán ott áll a keresztnél Jézusnak az anyja, aki látja az ő fiának a szenvedését, fájdalmait, halálát. Hát milyen érzés egy anyának látni gyermekének ilyen szenvedését? Bizonyára mélységesen le van sújtva, bizonyára mélységesen szánja és sajnálja a fiát, és a tehetetlenség érzése számára talán a legrosszabb, hogy nem tud rajta segíteni. Tudja, hogy nem mehet oda, hogy ne vegye a keresztről. Végig kell neki nézni azt, hogy hogyan szenved az ő fiat. Mélységesen gyászol a szívében, mélységes letargiában van az az asszony, hiszen át kell élni, látnia kell a fiának a szenvedését és halálát. És aztán ugye ott vannak még a tanítványok is, akik a keresztkörül állva még mindig nem térnek magukhoz, még mindig sokként élik meg a történéseket, ami akkor érte őket, amikor Jézust elfogják ott a Getsemáné kertben. Attól fogva feje tetejére áll számukra a világ. Nem tudnak magukhoz térni, nem tudnak napirendre térni az események fölött, összezavarodnak, félnek, bizonytalanok. Mi lesz most? Mi lesz a mester nélkül? Mi lesz a küldetésünkkel? Mi lesz a közös jövőnkkel? Hogyan fog ez után történni minden? Ott állnak, és igazából megmagyarázni sem tudják a történéseket, csak zavarodottan állnak, tekingetnek jobbra-balra, egymásra, Jézus anyjára, és nem tudják, hogy most mi lesz. A teljes zavarodottság van ott a szívükben. És van ott még valaki a kereszt mellett. Egy valaki, akinek semmi köze Jézushoz. Aki igazából csak azért van ott, mert őt oda rendelték, ki parancsolták. Aki talán legszívesebben valahol máshol lenne, ha éppen nem lenne szolgálatban. Igen, ott van még az a római százados. Az a pogány római katona, akinek aztán igazán nem jelent se Jézus, se a zsidóság, se semmit, hiszen ő egy római katona, egy római ember. Mi köze neki Jézushoz? Mi köze neki a zsidókhoz? Ő parancsot teljesít, oda kellett menni a katonái élén, hogy fenntartsák a rendet. Ott áll ez a pogány római ember, tulajdonképpen Jézus mellett a központi szereplője ennek a történetnek és Jézus ez az ember az, aki amikor rátekint a keresztre, és látja a keresztet szenvedő, keresztet érte is meghaló Jézus, akkor elsőként ult érte a keresztet. És szakadt föl belőle, spontán módon a vallomás, dicsőíti az Istent, és azt mondja, ez az ember valóban igaz volt, vagy mondhatnám úgy is, ez az ember valóban az Isten fia volt. Ő volt az, akit igazán megrendített Jézusnak a halál. Ő volt az, aki amikor rátekintett a keresztre, szembesült azzal, hogy mi történik ott a kereszten, megtért. Mert ő rá ilyen hatással volt az, ami akkor és ott történt. És testvérem, te rád milyen hatással van mindaz, ami ott a kereszten történt? Megrendülsz, tud-e a történések? Tud sírni, ahogyan Jézus szenvedésének hal? Átérzed, hogy mit hordozott el, mit viselt el az Úr, érted? Érted? Értünk? Megrendülsz a te szíved? Vagy már ez az élet annyira megkeményítette a szívedet, hogy nem igazából rendülsz meg attól a végtelen sok szenvedéstől, fájdalomtól, amit Jézusnak át kellett élni. Ludwig von Zinzendorf gróf életének első felében egy keményen Isten tagadó, hitetlen ember volt, míg nem eljutott Düsseldorfba, egy múzeumba, és ahogy a múzeum termeken haladt keresztül és nézegette a képeket, megállt egy kép előtt, amely képen a tövis koronás Jézus volt megfestve, ahogy az arcán folyik le a vékony vércsík a tövis koronától, és ahogy ott állt, ez az istentelen, hitetlen gróf, és elolvasta, hogy mi van odaírva a festmény alá a következő, én ezt tettem érted. De mit tettél én értem? És ahogy ezzel szembesült, és ott nézte ezt a képet, ez az ember megrendült. Mint az a pogány római százados. És ott a kép előtt, nem a kereszt előtt, de a kép előtt megtért. Mert megrendítette az, amit látott, amivel szembesült. Nagy pénteket ünneplő szeretett testvéreim, minden embert, akár akarja, akár nem, minden embert válaszra kényszerít a Golgotai kereszt. Minden embert válaszra kényszerít, hogy hogyan reagál, hogyan válaszol mindarra, ami vele az Úrral történt. Adja Isten, hogy a válaszunk, a mi válaszunk, és még nagyon sok ember válasza azt legyen, ami azért a pogány római koronáé, ami azért a hitetlen grófé, hogy megrendülünk bensőkben. Őszintén meggyászolunk, megcsiratjuk az értünk szenvedő és értünk meghaló Urat, és szívünkből felszakad a bizonyságtétel, a hittel teli bizonyságtétel, és valljuk a szánkkal, valljuk az életünkkel. Bizony, ez az ember igaz ember volt. Bizony, ez az ember Isten fia volt. És az ő halála, és az ő feltámadás az én bűneim bocsánatát jelenti, és az örök élet elérésének a reményét. Ámen. Imádkozzunk. Lelki szemlegyükkel látjuk a Golgotai keresztet, és látunk téged, ahogyan lehajtod a fejedet, kileheled a lelkedet. Látjuk, ahogy meghalsz értünk. Szent megrendüléssel állunk a kereszt előtt. Szent megrendüléssel, és hitünk lelkünkből felszakadó hittel, kívánod szenvedésed, halálod és feltámadásod, amit életünk és üdvösségünk számára. Úrunkat, hogy ezt mindig, mindenkor valami merjünk